Farkas Tamással a közös munka az ugye nem az első állomásánál tart, hiszen tavalyi év folyamán már készített nekünk koreográfiát, szatmári táncokat tanultunk tőlük. Hát az ötlet az úgymond az előző előadásunk kapcsán született, amikor az Ember az embertelenségben előadásunkban az elmúlt 100 év problematikáját, meg 100 év nehézségeit és történelmi eseményeit próbáltuk a színpadra vinni. Úgy gondoltuk, hogy ebben az előadásban viszont a mai gondjainkat, a kisebbség és a többség viszonyát már csak annak a kapcsán is, hogy Kárpát-medencében több helyen megfordultunk és szembe találtuk magunkat ugyanazokkal a problémákkal, sőt mondhatni azt, hogy előre haladottabb állapotokkal.
Mint például, mire gondolsz?
Ugye Kárpátalján voltunk, délbánságban voltunk, meg az aldunai székelyeket látogattuk, és a népesség és a magyarság fogyása, meg a magyar gyerekek magyar nyelvű iskolába való irattatása az sokkal nehezebb állapotokat ér meg már ott, mint nálunk, és ezt az előadást úgymond egy kis egy vészmadárként is hoztuk létre, úgy gondolom, hogy hát ha ezen mi itt Erdélyben még tudunk változtatni.
Fontos témák és fontos történetekkel néztetek szembe, gondolom, turnézva a Bekes Néptánc Együttessel, és hát gondolom nagy kihívást jelentett Tamásnak is koreográfusként, hogy ezt táncban hogyan lehet megmutatni, vagy mi az, amit a nézőknek el lehet táncolni, de mondjuk nem is kergetve őket ilyen vészharangok közelébe.
Minden előadás készítése kihívás kezdő koreográfusként, valójában igazi árszpolitika nélkül próbálkozok még színpadon szerkeszteni, alkotni a saját határaimat, a táncosok komfortérzetét kizökkentve tánc rendezni. Elsősorban a kortárs néptánc nyelvezetét próbálom használni, és az autentikus folklór mozgáskincséből és a hétköznapi mozgásnak az anyagából kifejezni olyan gondolatokat, amelyek bennem zajlanak akár az elmúlt 100 év kisebbség szempontjából, akár magyarországi példát is színpadra helyezve próbálom maivá tenni ezt a gondolatot.
Nagyon sokszor mondják nézők, de a szakmabeliek is, hogy nagyon sok negatívumot megélünk mi a valóságban. Látjuk, hogy mi van körülöttünk. Hát amikor beülünk színházba, akkor kapjunk legalább valami szórakoztatót, valamivel, amivel fel tudunk töltődni, legalább egy pozitív világképet. Ti mit gondoltok erről, hogy miért fontos megmutatni?
Mert a színpad az egy elemelt világ. Az, ami a színpadon történik, az példa lehet mindenki számára, aki látja. Hogyha meglátom a színpadon azt, hogy valaki ugyanolyan problémákkal küszködik, mint amilyenekkel én küszködök, ez is egyfajta megkönnyebbülést nyújt. Hogyha meglátok egy probléma megoldást a színpadon, hogy azt a problémát ők hogy oldották meg, engem is probléma megoldásra késztethet. De ha csak simán az történik, hogy elsírom a saját bánatomat azért, mert látom, hogy a másiknak is rossz, ez is ugye szelepként működhet, és megnyugvást hozhat maga után. Nem mindig a kacagás az, ami minket felszabadít.
Látom itt az előadás ajánlójában, ugye, hát a Facebookon is tetten lehet érni, november 30-án van a bemutató, hogy olyan táncrendeket is bemutattuk, olyan tájegységek táncait és zenehagyományait, amelyeket nem nagyon emlegetünk, vagy nem nagyon látunk a színpadon. Mit jelent ez pontosan? Honnan merítettetek, vagy merítettél, Tamár?
Több mint 15 éve végzek tánckutatói munkát Erdélyben. Ezen munka során találkoztam olyan aldialektusok táncaival, melyekkel a szakma, néptáncos szakma szinte egyáltalán nem foglalkozott. Ilyen például Gyergyó, Gyergyói medence tánc és zenehagyománya, amely teljesen fehér volt a szakma előtt. Táncilag 2-3 gyűjtés készült az elmúlt 60-70 évben, de senki nem dolgozta fel ezeket a táncokat. Én 12 évvel ezelőtt ellátogattam Gyergyóba először, azóta baráti kapcsolatokat építettem ott ki, és számos még élő hagyományőrzőt és adatközlőt sikerült Lencse végre kapni, és gyönyörűen táncolnak. Emellett Kalotaszeg melletti peremvidék, Kolozs, Borsa, Mente, Kide, Bodonkút és Nádaspatfalva tánca is színpadra kerültek, melyek megint csak fehér foltok, nagyon kevesen foglalkoztak ezek az anyagokkal.
Hogy alakulhatnak ki ezek a fehér foltok egyébként? Azt gondolnánk, hogy már minden dokumentálva van, mindent felkutattak, minden adat közlő mesélt arról, amiről tud.
Számos olyan területet tudnék megnevezni Erdélybe, melyel soha senki nem foglalkozott, se táncfolklorisztikailag, sem zeneileg.
Mint például ezeken kívül egyébként?
Például Kászon, vagy Alcsík. Tehát táncilag nagyon-nagyon kevesen foglalkoztak vele, kevés a gyűjtő, kevés a szakember, sokan abba a hibába estek, hogy ugyanabba a faluba jártak vissza 50-60 évig, ahol egy sikeres gyűjtés zajlott, és ugyanazokhoz az emberekhez mentek vissza a gyűjtés reményében. Ezzel szemben én mindig olyan falvakat és településeket kerestem, olyan táncosokat, melyekhez soha senki nem látogatott el.
Úgy érzem, hogy akkor a Bekecs megint könnyű dolgokba keverte magát, hiszen akkor táncosként nyilván nektek is kihívás, hogyha most láttok először ilyen lépéseket, gesztusokat. Milyen volt a próba folyamat?
Jaj, nagyon jó!
De őszinte volt ez.
Tényleg nagyon jó volt. Tehát, hogy kezdve a tánc tanulástól, az amennyire, ahogy a finomságokba belementünk, az ahogyan hihetetlen tudásról téve tanúbizonyságot Tamás is, meg Ágnes is. Nem csak azt mondta meg, hogy rosszul csinálod, azt is el tudtam mondani, hogy miért csinálod rosszul. Ami szerintem óriási nagy fejlődés ment végbe a csapat egyéneiben. Úgyhogy, és aztán, amikor elkezdtünk a színpadra állítani magát a műsort, akkor is tisztán értjük, látjuk, hogy mit szeretne ebből kihozni, és igyekszünk alkalmazkodni ahhoz, igyekszünk mi is beletenni anyait, apait, úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon jó próba folyamatban vagyunk per pillanat.
És ez egyfajta misszió is akkor, tehát hogyha tényleg olyan táncokat láthatunk színpadon, amelyekkel eddig sosem találkoztunk, nyilván nektek is kihívás, meg a nézőnek is, mert hát értenie is kell, gondolom, a történeteket ezek által.
Igen, a néző szempontjából ez ugyanolyan újdonság erejével hat, végül is bármilyen tánc lehet. Ebben az előadásban is, mint nagyon sok más táncszínházi előadásban, a tánc az a kommunikáció nyelve. Viszont az, hogy olyan vidékeket táncolunk még, amit eddig nem tanultunk. Többek vagyunk ezáltal, de viszont a néző az ugyanúgy meg kell értse, pontosan, mint hogyha bármelyik másik táncanyagot használtuk volna.
Nyilván innen jön a fehér folt, tehát, hogy akkor ilyen ritka tájegységek táncait, embereit, értékeit csempészítek be.
A fehér folt kapcsán még visszacsatolnék arra, hogy a magyarság folt-szerű tömb vagy szorvány szerű elhelyezkedésére is utal ez a fehér szín. A fehér és a fekete szín dominanciája végig megjelenik az előadásban. A fehér elsősorban a magyarságot jelképezi, a feketével az esetleges többséggel.
Fehérben is táncolunk lányokként elég sokszor, viszont amikor konkrét tájegységnek a folyamata kerül a színpadra, akkor igyekszünk az eredeti, autentikus népviseletet hordani ezekben a pillanatokban. Ott, ahol a táncszínháznak a színház része egy kicsit elhatalmasodik, mondjam így, az előadáson, ott már lehet esetleg stilizáltabb az öltözetünk, de amikor konkrétan táncanyag van, akkor ott az autenticitás az fontos.
És fontosat mondtál, tehát, hogy a táncszínháznak a színház része elhatalmasodik. Ez mit jelent? Egy történetiségbe csöppenünk.
Igen, akár erre is, amikor a néptáncon túl kommunikálunk, és amikor esetleg egyéb mozgás nyelvezetet használunk, ami nem feltétlenül néptánc.
Tudom, hogy nagyon sok vita folyik erről, hogy akkor most autentikus tánc, vagy kortárs tánc, mit is jelent a táncszínház pontosan. Mit tapasztaltok a nézők részéről egyébként? Mennyire nyitottak a táncszínház iránt?
Szerintem igenis nyitottak a nézők a táncszínház iránt, és attól a perctől kezdve, amikor a mozgást a kommunikáció eszközeként használjuk, nem az számít, hogy tulajdonképpen, hogy ez milyen fajta tájegység, nekünk nagyon fontos, hanem az, hogy mit közülünk vele. Szerintem ez a legfontosabb a néző számára.
Azt hiszem, hogy a közönség néha abba a problémába fut bele, hogy akkor nem tudja pontosan, hogy kellene keressen valamiféle történetiséget, vagy mi az, amit neki dekódolnia kell a táncon keresztül, vagy csak gyönyörködnie kell abban, hogy milyen szépen táncolnak a színpadon.
Ugye a szakmai lapokban a táncszínházat az több kategóriába sorolják. Amikor a maga a mozgás bizonyos fajta életérzéseket kelt a nézőben, az az egyik fajtája a táncszínháznak. A másik az pedig, amikor egy narratíva, tehát egy történetbe van befűzve, amivel a mozgással elmeséljük tulajdonképpen a történetet. Ebben az előadásban mind a kettő előfordul szerintem.
És milyen történetek mesélődnek el? Lehet erről még az előadás a bemutató előtt mondani valamit? Mi az, amit meg szerettetek volna fogalmazni? Engedélyt kapott Tamás Barnitól most egy pillantással.
A műsornak számos aktualitása van. Kezdhetném az Úzvölgyi történettel. Folytathatnám bármely környezetünkben végbe menő vegyes házassággal, esetleg egy korábbi trianoni kicsengéssel. Tehát próbáltuk azzal is kortársá varázsolni a műsort, hogy mai köntösbe helyezzük, ma is érvényes gondolatokat, esetleg történeteket viszünk színpadra visszacsatolva egy 100 évvel ezelőtti tragikus eseményhez.
Hát ugye nyilván a táncnak fontos eleme a zene is, és mondod, hogy emiatt kétféle előadás is látható, vagy kétféle bemutatóra is készültek akkor?
Igen, hát két zenekarral dolgozunk együtt, a Bartis Zoltán és zenekarával, meg a Tokos zenekarral. Így ők felváltva fognak jönni az előadásainkra, vagy éppen segítik egymást a lehetőségek szerint, és az szerint, hogy nekik is mennyire zsúfolt a programjuk. De lesznek olyan alkalmak, amikor ez zenekar nélkül fog működni, mert egyszerűen...
Tehát felvételről megy a zene.
Igen, igen, ilyen is lesz. És hát az előadás technikai részéről pedig még annyit mondanék, hogy ez is egy újdonság számunkra. Ilyen szempontból elég sok kihívást rejt magában, hiszen olyan technikai megoldásokat fogunk ebben az előadásban alkalmazni, ami eddig még nem volt a Bekecsnél.
És ez mit jelent? Mert tudjuk, hogy ti sok mindenre képesek vagytok.
Például nehéz füsttel fogunk dolgozni, vagy...
Na és akkor most el kell magyaráznod, hogy mi az a nehéz füst, mert a hétköznapokban nem igazán szoktunk erről beszélni.
Ez száraz jégből készül, ami egy erre alkalmas gép segítségével ott azonnal vaporizál, és akkor egy ilyen fehér füst keletkezik, ami nem száll fel, hanem ott marad a földön. Ezért ettől nehéz.
Ezt lehet látni a modern felvételekben, hogy csak úgy hömpölyög lent a a színpad alján. Mert általában ugye a füst ez betölti a teljes színpadot, ezért van különbség a füst és a nehéz füst között.
Uh-huh. Köszönjük a technikai magyarázatot is, de ez még csak egy mindig.
Igen. Távirányítós fakis vonatunk is lesz.
És nyilván majd meg fogják érteni, hogy miért, és miért nem ti táncoljátok el a vonatot.
Igen, és összeszerelhető fenyőfával is rendelkezünk.
Fával nem fogtok táncolni, gondolom. Vagy de...
De nem spoilerezünk többet.
Egyebek is lesznek, de azt meghagyjuk a nézőknek.
Muszáj beszélnünk itt egy picit a plakátról is, hiszen egy medve kürtös kalácsot eszik. Nem lehet nem elfelejteni, tehát hogyha valaki ránéz a plakátra, akkor biztosan megmarad a fehér foltok az ő fejében. Ezzel mit akartatok ábrázolni? Vagy mi, hogy nyilván a medve ügy az most eléggé elhatalmasodott itt rajtunk, meg a kürtös kalács a miénk, néha megpróbálják elvenni tőlünk, de a medve kürtös kalácsot eszik. Hogy jött össze ez a kompozíció?
Szerintem a plakátnak több értelmezési síkja van. Egy nagyon konkrét értelmezés az lenne, hogy Komán falván, ahol ugye az Úzvölgyi eset a kirobbantója, ott van egy ilyen szokás, amikor hát vagy új év köszöntő, vagy ez év végén medve bundába öltözve tulajdonképpen eltemetik az óesztendőt, és enyhén illuminált állapotban egy régi archaikus szokással új reményt, az új évbe új reményt próbálnak, ilyen termékenységi szokás is lehet akár. Ezt Tamásék gyűjtötték hány évvel ezelőtt?
8-10 évvel ezelőtt.
És akkor hát innen is jöhet a medve akár, aki kürtös kalácsot eszik. A másik értelmezése szerintem az pont az a sajnálatos viszony, amely nem csak itt nálunk, hanem akár Kárpátalján vagy Délvidéken is a kisebbség és a többség viszonya. És mi erre szeretnénk igazából felhívni a figyelmet, hogy ne engedjünk abból, ami a miénk.
És így tud érthető lenni ez az előadás, ugye Kárpátalján, meg ugye egész Kárpát-medence szerte, tehát hogy mindenki tudja értelmezni valamilyen módon, hiába helyi történetekből táplálkozik, helyi harcokat vívtok meg ti is a színpadon, akár Ukrajnában is értik, hogy miről van szó, vagy miről táncoltok.
Így van, ezt tapasztaltuk az Ember az embertelenségben előadásunkkal is, amellyel lassan a jövő tavaszra a 100. állomáshoz fogunk kerülni. 86-szor játszottuk már a Kárpát-medencében.
És még mindig szeretitek.
És még mindig szeretjük, és ez egy 100 állomásos turnésorozat része, amiben ezt az előadást is be fogjuk kapcsolni, ugyanis 100 helyszínre látogatunk, és fogunk ellátogatni június 4-éig nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával az összes elcsatolt területre. És amint mondtam, ugyanezt tapasztaljuk máshol is. Ugyanazok a problémák. Most, hogy szerencsés vagy sajnálatos módon, mi még nem tartunk ott.
De, vagy már.
De elképzelhető, hogy 20-30 év múlva ugyanazt a sorsot kapjuk mi is.
Ismét.
Ezért mi úgy érezzük, hogy ennyit tudunk tenni ennek az ügynek az érdekében, hogy erre felhívjuk a figyelmet a színpadon. Ez a mi dolgunk, ebben merül ki. És mi, ha mindenki a saját erejéhez képest és mérten erre figyelne, akkor úgy gondolom, hogy akár ma nem itt tartana a magyarság sorsa.
Nyilván itt megvívjuk a mi kis harcainkat, értjük és érezzük a saját bőrünkön, hogy mi történik körülöttünk. Tamásnak érthető az, hogy miért fontosak nekünk ezek az ügyek, ezek a harcok, nevezzük így, vagy akár a hétköznapi problémák?
Teljes mértékben érthető. A családom 90% Arad megyében él. Anyai nagyapám ott született, egy kisiratos nevű apró magyar faluba, de nem akart román katona lenni a II. Világháború közepetáján, ezért átszökött Magyarországra, de a családom 90% a mai napig ott él. Számos történet, elbeszélés, tanúvallomás segít abban, hogy megértsem, átérezzem, és ha kell, segítsek ilyen színpadi formában is az ügyön.
Fehér foltok tehát, bemutatóra készül a Bekecs Néptánc Együttes, és hát csípjük el ezt az előadást, mert biztos vagyok benne, hogy nem csak Nyárádszeredában fogjátok játszani, ugye?
A partnerségünk van a megyei önkormányzattal erre a projektre, így decemberi hónap folyamán még 9-szer előadjuk Maros megyében. Hát 30-án bemutató Nyárádszeredában, december 11-én Marosvásárhelyen leszünk, és még 8 településen december 15-éig.
Ez a Bekecs Facebookján folyamatosan hirdetve lesz, tehát hogy ajánljuk a kedves hallgatóknak, hogy keressék fel a Facebook oldalunkat, és ott megkapják a szükséges információkat arról, hogy ebből az előadásból hol és pontosan mikor lesz majd bemutatás.
Köszönjük szépen a meghívót, kitartást kívánok nektek akkor még a próba folyamatban, és értő közönséget az előadások során. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.